a mi segítségünk és a mi hálaadásunk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a terőfényes nyári napon. Isten lelke ragyogja be gazdagon az ő jelenlétével a mai napunkat is. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelében, az első rész 11. versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, az első rész 11. versétől kezdődően. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszent egyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat, szertelet rajongván atyai hagyományaimért. De mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelm által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Azután 3 esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam 15 napig. Az apostolok közül pedig más nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr testvérét. amiket pedig nektek írok, ímé Isten előtt mondom, hogy nem hazudok. Azután elmentem Szíriába és Cilícia tartományaiba. Ismeretlen voltam pedig személyesen a Júdeában levő keresztény gyülekezetek előtt, hanem csak hallották, hogy aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, melyet egykor pusztított. És dicsőítették bennem az Istent. A kegyelem Istenet egy áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és minden ható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat testvérek elénekelve a 412-es ének mind három versét. 412-es éneket énekeljük, melynek az első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Thank you. Imádkozzunk! Szent Háromság egy Istenünk, háladással köszönjük neked, hogy te nem változol. Tegnap és ma és örökké ugyanaz a hűséges és szerető Atya vagy irántunk. Bocsásd meg, hogy mi nem mindig tudunk irántad hűségesek lenni, és emiatt egymáshoz sem vagyunk mindenben hűségesek. Bocsásd meg, hogy gyakran az emberi természetünk tolakszik az első helyre, és olyan nehezen engedünk téged életünk trónjára, pedig téged illet a hatalom, a dicsőség. Nyelvünk gyakran vallja a Jézustól tanult imádságban, hogy tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, de a szívünk nem mindig igazolja ezt, mert szeretne ő úr lenni. Szeretnénk mi kimondani a végső szót, szeretnénk mi a magunk dicsőségében első helyen ragyogni és mutatkozni. Bocsásd meg, Istenünk, olyan nehezen tanulgatjuk Jézus Krisztustól azt, hogy szolgáljunk. Pedig ő azért jött közénk, hogy szolgáljon. Felvette a rabszolga kötényt is, amikor megmosta tanítványai koszos lábait. És utána igazságként szívükbe véste, aki közületek első akar lenni, az legyen utolsó. Aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Köszönjük, Istenünk, hogy Jézus Krisztus van, ilyen hozzánk lehajló szeretettel szolgálsz minket. És köszönjük, hogy ez a hozzánk lehajló szereteted, ami megmentésünket, örök életünket szolgálja. Áldott légy, hogy hűségednek sok-sok jelét fedezhettük fel eddigi életünkben. Bocsásd meg, hogy nem mindig láttuk a te jóságodat. Nem mindig érzékeltük jelenlétedet. Nem mindig vettük észre a te hűségedet. Bocsásd meg panaszainkat. Bocsásd meg zugolódásainkat. És kérünk, Urunk, hogy tégy minket hálásakká. Mindazért, amit tőled kaptunk eddig. Az élet páratlan kincséért, de a lélek megújító munkájáért is, amit folyamatosan végzel bennünk. Köszönjük hálaadással, hogy most is a te szereteteddel akarsz megragadni minket, és úgy megszólítani, hogy annak ismét látható, hatékony nyoma maradjon a mi életünkben. Áldott légy, hogy Jézus Krisztusért elfogadott könyörgésünket. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. éneket. A 250. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Yeah.
Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét a Jeremiás próféta könyvéből, az első rész negyedik versétől kezdődően. Felolvasom Isten üzenetét Jeremiás próféta könyvének első részéből, a 4-től 10-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Így szólt pedig az Úr nekem, mondván: mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek. Prófétának rendeltelek a népek közé. És én ezt mondtam: ah, Uram Isten, imé én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig ezt mondta nekem: ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok neked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mond az Úr. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megérintette a számat, és azt mondta nekem az Úr: ímé az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plantálj. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, erre a számomra különös napra, 65. születésnapomra készülve töprengtem, hogy mi legyen a mai üzenet alapigéje. Nem kellett sokáig töprengenem, mert adatott a mindennapi általunk használt bibliaolvasó útmutatónak a mára kijelölt alapigéje. És ez a mára kijelölt alapige a Jeremiás próféta elhívásának története. Amikor kicsit részletesebben elkezdtem utána nézni a Jeremiás próféta elhívásának és az ő élettörténetének, akkor nagyon érdekes egybeeséseket véltem felfedezni, és ezeket úgy említem, anélkül, hogy félreértene is valaki, hogy nem akarom a nagy prófétához, Jeremiáshoz hasonlítani magamat, semmiképpen sem érzem annak a prófétai magaslatnak a szintjét, amit ő megjárt, rengeteg életveszély közepette, csupán érdekességképpen próbálom említeni azt, hogy őt is 17 éves korában szólította meg Isten, amikor ifjú volt. És őt is olyan fiatalon állította be végső szolgálatába, a prófétai szolgálatba, amilyen korban engem is beállított Isten annak idején, amikor 23 évesen elindultam a lelkészi pályára. És ő is, Jeremiás, közel 42 évig szolgált prófétaként, akárcsak én, aki a szolgálat mezein a 42. évemet töltöm. Most hát ennyi a hasonlóság, meg talán még annyi, hogy papi családból származik, akár csak én. De ez sem mondana különösen sokat, ha nem ragadta volna meg ifjú korában őt Isten szent lelke. Különös az ő származási helye is. Anatótban született, Jeruzsálem közelében levő faluban, Ez a falu ma is létezik, Anata néven, ma arabok lakják. A léviták városai közé tartozott a Józsué könyve szerint. Anatót a nevének a gyökében is arra utal az Aná gyökből származóan, hogy szegény, kifosztott hely, mert hogy a nyári szárazság idején kopár, szinte terméketlen földje volt ennek a falunak. És egy ilyen szerény helyen látta meg a napvilágot Jeremiás, ami már is utalt arra, hogy az ő szolgálati körülményei is ilyen mostohák lesznek. Lelki értelemben az ő népe abban a korban, amikor őt elhívta Isten a Krisztus előtti 7. században, és akkor, amikor végül befejező szolgálatát a babiloni fogság kezdetekor, abban a korban rengeteg történelmi változásnak volt a tanúja. Mert hogy Asszíria még nagy hatalom volt, amikor ő megszületett, Krisztus előtt körülbelül 650-ben, utána nem sokkal később Asszíria nagy hatalma megroppan, a méd és perzsa uralom váltja fel, de közben Egyiptom nagy hatalma is összecsap Asszíriával, ennek keresztüzébe kerül a kicsi Júdea, és ekkor akarva akaratlanul Jeremiás próféta részese lesz egy politikai üzenet hordozásának is. Amikor kénytelen a korabeli királyt figyelmeztetni, hogy mi lenne a jó lépés, a helyes döntés politikai értelemben a maroknyi kis Júdea részéről, Jeruzsálem részéről akkor, amikor átvonul Egyiptom serege, hogy megütközzön Asszíriával, de nem hallgat a zsidó király a prófétára. Nem egyszer emiatt szenved, mert egészen más látást képvisel, mert mondhatni korának a mozgását az Isten szemével látja, miközben a kortársak, akár a jeruzsálemi politikai elit, akár Egyiptom vezérkara, akár Asszíria, majd később Babilon vezérkara, egészen más szemmel nézi a történelmi fordulatokat. Hiába mondta az Istentől kapott tanácsait Jeremiás nem egyszer a földi nagyoknak, ők másképp döntöttek. Rá is fizettek. Tudjuk, hogy éppen prófétaságának végén lesz végérvényesen babiloni fogság rabságában sinődővé Isten választott népe, ami 70 évig tart. Különös az, amit egyik neves angol író így fogalmaz, hogy a világtörténelem mindig annak a summája, amit el lehetett volna kerülni. Ó, mennyi vérontást, mennyi felesleges, fegyveres összeütközést lehetett volna elkerülni, ha figyelt volna a világ a kijózanító hangokra. Az ilyen prófétai hangokra, mint a Jeremiáséra is, vagy akár más korabeli nagyoknak a hangjára. Mert hogy Istennek mindig voltak eszközei ebben a világban. Amikor a náci őrület tombolt Németországban, Isten támasztott egy Bonhoeffert, meg egy hozzá hasonló kaliberű más teológust is, akik felemelték hangjukat a démoni őrület ellen. Tudjuk, hogy Bonhoeffer az életével fizetett ez emiatt. És mások is a történelem során, akik fölmerték vállalni az Isten prófétai szavának a továbbítását. Jeremiás elhívása Krisztus előtt 627-ben történt. Amikor elhívja őt Isten, túl fiatalnak tartja magát, és joggal. Az ő vonakodása egyrészt ebből fakad, Tudja ugyanis, hogy a próféták 30 éves korban kezdhetik el a szolgálatukat. Érdekes módon Keresztelő János és Jézus is tartotta magát ehhez. Ők is 30 éves korban kezdték el a nyilvános szolgálatukat. Olvastuk Pál apostol elhívásának, megtérésének történetét. Ő sem indul el rögtön az evangélium szolgálatába, amikor megtér, hanem elvonul 3 évig Arábia pusztájába, mint egy befelé fordulva elmélkedni, figyelni Istenre, tanulni tőle, felkészülni arra hatalmas, sokszor szenvedésekkel terhelt apostoli szolgálatra, ami végül őt fogságokon, börtönökön át vezeti a római vérpadig. Másik oka a Jeremiás vonakodásának az, hogy nem tudok beszélni. Ifjú vagyok én, és nem tudok beszélni. Az eredeti szövegben pontosabban az fejeződik ki, hogy nincs még igény. Hiszen tudott már beszélni. Felnőtt fiatalember volt, de azt akarta kifejezni Istennek, hogy Uram, nincs a számban még szó. Nincs még igény. Azaz, még nem rendelkezem az isteni mondani valóval. Hogy is állhatnék én elő a népemhez, vagy bármelyik nemzet elé? Mert hogy Isten azt mondja, hogy népek fölé rendelek, nem csak Izrael népe részére tartogatott Isten mondani valót Jeremiás által, hanem más nemzetek felé is. De hogy állhatnék ki, ha nincs igény, ha nincs mondani való? És olvassuk tovább, de szólt az Úr nekem. Ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és beszéld mindazt, amit én parancsolok néked. Szólt az Úr nékem, így szólt az Úr igéje, mondhatnánk egy másik fordítás alapján. És akkor jön az ige, akkor lesz szó a szájában, lesz mondani való, és nem a magáét fogja fújni, hanem Isten szavát. Egy olyan korban, ahol sok hamis próféta nyüzsgött Izraelbe, akikkel kapcsolatosan Isten nem egyszer mondta, hogy én nem küldöttem őket. És mégis beszélnek. Sokszor nem mondták Isten szavát. És nem egyszer összeütközésbe került Jeremiás ezekkel a hamis prófétákkal. Vagy gondolunk a korábbi Illés prófétára, akinek idejében 450 Baál próféta szolgált Izraelben. És azok mind egy követ fújtak. A pogány bálványimádásra elhajlott király szája íze szerint beszéltek mind, hogy a hatalmukat, pozíciójukat megtartsák. Hogy a király árnyékában meghúzódva élvezzék az élet előnyeit. Illés próféta pedig merte fölvállalni annak a nagy rizikóját, hogy akár élete árán is mást fog mondani, mint a Baál próféta. És ez a helyzet más próféták életében is ismétlődött. Ezért mondja Isten, hogy menj, ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsak téged. Azaz, előre jelzi Isten, hogy nem lesz sima ez az út. Hogy amikor az én igém a te szádba kerül, és azt te tovább mondod, az olyan lesz, mint a kétélű kard, ahogy olvasjuk az Új Szövetségben. Amelyik elhat a szívek és velük megoszlásáig. Amelyik fölkavar, amelyik nem hagy nyugton a bűnben. Amelyik leleplezi a hamisságot. Ilyen az Isten szava. Teremtő szó. Az eredeti héberben az az ismert kifejezés van, az a dábár, ami ott van a teremtés történetének első soraiban is. Amikor kimondja Isten, hogy legyen és lesz. Lesz világosság, lesz nap, hold, csillagok, lesznek növények, lesznek állatok, és lesz ember. És az újjáteremtés szava is ugyanez. És ez az isteni szó az, amit fel kell fognia a prófétának, amivel azonosulnia kell. Amiről azt mondja később Jeremiás, hogy olyan, mint a csontjaimba rekesztett tűz. Nem tudja elhordozni. Kicsap belőle, mint a láng. Perzsel. Kiégeti a környezetéből a bűnt, a salakot, a szennyet, a kétszínűséget, az álnokságot. És ezért kerül sokszor összeütközésbe a környezetével. És ezért dobják pöcegödörbe, ezért vetik börtönbe nem egyszer. És ezért lesz része sok szenvedésben. És mégis fölvállalja ezt az isteni szót, ezt a küldetést. Amikor jön az isteni szó, annak nem lehet ellenállni. 17 éves koromban, 10. osztály után egy nyári ifjúsági táborban ért utol engem Isten szava. Akkor értettem meg Isten hívását, noha más pályára gondoltam addig, hogy nekem Isten a lelkészi pályát szánja. És egy kis családtörténeti vonatkozás, itt van a két öcsém is, gondolom, van, aki tud róla. Amikor bejelentettem édesapámnak, aki lelkész volt szintén, és nagyapánk is lelkész volt, hogy teológiára szeretnék menni, akkor nem tapsikált lelkesen, hanem először leültetett és letesztelt. Mondd meg, fiam, indokold meg, miért akarsz teológiára menni. Azért, mert, és kezdte kérdezni, nem kell katonaságot végezni, akkor szabadak voltak a teológusok a katonai szolgálattól. Ugye ez 1970-ben volt, amikor engem Isten megszólított. Mondom, nem ezért. Hát, mert kényelmes a papi szolgálat, nem fúj a gyára hatkor neked, és te vagy az első ember a faluban, és tiszteltes úrnak szólítanak. Nem ezért. Akkor miért akarsz te teológus lenni, lelkész lenni? Azért, mert szólt az Úr. Azért, mert elsősorban nem lelkész szeretnék lenni, hanem elsősorban a Krisztus tanítványa szeretnék lenni. És erre megnyugtatóan így válaszolt édesapám, akkor áldásom rejád, fiam. És amikor 1972 őszén fölhozott Szatmár vidékéről Kolozsvárra, akkor volt a felvételi vizsga a teológiára, emlékszem, hogy jól felpakolva már az ágyneműt is hoztuk, az egész tanévre való cuccal jöttünk, pedig csak a felvételi vizsgára jöttünk. És összefutunk a teológia előtt egy teológiai tanárral, akit édesapám ismert, kortársak voltak, és kérdezi, hogy na, mi áradban? És mondja édesapám, hát hoztam a fiamat a felvételire. És ennyi csomaggal kérdezi az illető tanár. Hát csak felvételizni jön. A tanév csak később kezdődik, és az se biztos, hogy bejut a fiad. De a fiamnak be kell jutnia. Két útra nincs pénzem. Én most idehoztam, itt is hagyom. Isten úgy is cselekedett. Noha elég nagy versengés volt, akkor 4 és felen voltunk egy helyre jelentkezők a teológiára, hol vannak azok a szép idők. Ugye teológus tanár, öcsém tudja, hogy milyen kevés jelentkező van manapság a teológiára. És hát Isten megengedte, hogy bejussak, és ott is maradtam, mert rá egy pár napra, egy hétre talán már kezdődött is a tanév, és nem utaztam vissza haza, és megint vissza Kolozsvára, mert hogy ha egyszer Isten elhív, és egyengedi az útját valakinek, akkor készíti a helyet is
és készít az áldást is.
Ezért kell megtanulni az engedelmességet. Spurgeon azt mondja, a neves angol igehirdető, akit nagyon fiatalon hívott el, szintén az úr, 15 évesen tért meg, azt mondja Spurgeon, aki sohasem enged, az sohasem győz. És lám itt a fiatal Jeremiásnak is engednie kellett. Igazat mondott, amikor azt mondja, hogy túl fiatal vagyok, az előírások szerint én még nem állhatnék prófétai szolgálatba. Sőt, még igét se kaptam a számba. Mit mondjak? És erre azt mondja, ne félj, kinyújtja az ura kezét, megérinti száját, és azt mondja, én az igéimet adom a te szádba. És azt sem mondta, hogy ifjú vagy, vannak ilyen kivételek. Spurgeont 15 évesen hívta el az úr, és 17 évesen már prédikáló pásztor volt. Persze közben nagyon intenzíven képezte magát autodidakta módon, és lett belőle Anglia leghíresebb igehirdetője abban a korban, a 19. században. Igen, ezért mondja Spurgeon, aki sohasem engedelmeskedik, az sohasem győz. Jeremiás végül engedett az Úrnak, és használni tudta őt. Hogy mondta Jézus a tanítványainak? Hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmarad. Ó, nem úgy működik az Istennel való kapcsolat, a keresztény élet, hogy én futok, kapaszkodom, könyökölök az Isten után, és valami módon nagy erőfeszítés árán megragadom, és lerántom magamnak, úgymond az égből, azért, hogy végül beállítsam a magam szolgálatába. Nem. Ő szemel ki, ő hív el, ő választ ki, ahogy mondja Jézus tanítványainak, ahogy történik Jeremiásnál, ahogy történt Mózesnél, ahogy történt Ézsaiásnál, ahogy történt nagyon sok esetben. Ugye, ahogyan indult el, kb. 150 évvel ezelőtt Indiában a lepra misszió, amikor egy ember leprásokat látva undorítónak találta őket, legszívesebben elfutott volna onnan, mondja, de belül egy ellenállhatatlan hang megszólalt, szeresd őket, légy a barátjuk. És minden vonakodás ellenére ez a keresztény ember igent mondott erre a különös hívásra, is így indult el a lepra misszió, ami végül manapság egy világszintű szolgálat. Vagy gondolhatunk arra a holland Corrie ten Boomra, aki egyszer éppen az orvosánál volt, és tudta azt, hogy az orvos a zsidó, és a családja is zsidó. És tudta azt, hogy közeledik a náci támadás Hollandia ellen is. És azt is tudta, hogy a Gestapo halálra fogja keresni az ő orvosát és családját is. És akkor ez a törékeny nő elhatározta, hogy minden erejét ladba veti azért, hogy ezután a zsidók mentésében részt vegyen. Tudjuk, hogy emiatt, mert zsidókat rejtegetett az otthonában, végül lebukott és börtönbe került az ő lánytestvérével együtt. Lánytestvére odaveszett, ő túlélte. Onnan tudjuk ezeket a történeteket, hogy később beszámolt róla. Mert amikor jön az isteni szó, akkor, ahogy Pál mondja, nem tanácskozom testtel és vérrel, amelyik tiltakozik az ilyen veszélyes elhívások ellen, hanem végül is igent mond. Így született meg a kínai misszió, amikor Taylor hallja a hívó szót, és ott hagyja a kényelmes angliai életmódot, és elmegy az életveszélyes missziói mezőre Kínába. De így indul el az afrikai misszió, egy másik angol misszionárius által. Így indul el a szeretett misszionáriusainak világhálóra kiterjedő szolgálata. A törékeny, albán származású nő Teréz anya révén. Mert ellenállhatatlan volt az a hívó szó, ami őt megragadta, és minden törékenysége ellenére be tudta állítani az Isten szolgálatába. Igen, mert ezek az emberek mind-mind fölismerték, hogy földi életünknek csak akkor van értelme, igazi tartalma, maradandó értéke, ha be van állítva az örökkévalóság szolgálatába. Vagy mondja egy neves múlt századi teológus Brunner Emil, amíg életünk gyökerei nem nyúlnak az örökkévalóságba, addig felszínes a mélység, és értelem nélkül való. Vagy van örök értelme az életnek, vagy semmiféle értelme nincs, mondja. Vagy van örökkévaló értelme az életnek, vagy semmiféle értelme nincs. Most testvéreim, a Jeremiás élettörténetét látva tudjuk, hogy nem könnyű a prófétai szolgálat. Nem könnyű az isteni hívás nyomán az engedelmesség útját végigjár. Az olyan embernek lesz része félretételben, nekem is volt. Lesz része gunyolódásban, nekem is volt. Lesz része lebeszélésben, nekem is volt. Beúrik egy szatmári élményem, amikor már végleg eldöntöttem, hogy teológiára készülök, és érettség előtt állva megkérdezte egy szatmári hölgy, aki valamikor Biblia körös asszony volt, a húgomnak a keresztanyja, Györgyike néni, mondom a testvéreimnek. Hogy fiam, te jól meggondoltad? 1972-t írtunk. A kommunizmus dicsőséges idejét. Ebben a világban teológiára menni, pap akarsz lenni, szembe menni az áradattal, őrültség. Nincs jövője ennek. Mondtam Györgyike néni, én nem tudom, hogy a jövő mit takar, de egyet tudok, hogy Isten szólított és hív. És én megyek. Hát erre nem sokat tudott válaszolni, de aztán elváltak útjaink, én Kolozsvára kerültem. Évtizedekig nem is tudtam róla, nem is találkoztunk. És már rég kolozsvári lelkész voltam, amikor egyszer fölhív egy idős női hang. És bemutatkozik. És mondja, hogy kicsoda. Hát én azt hittem, hogy ő már rég meghalt. Tudtam, hogy egyik lánya itt lakott Kolozsvár. És mondja, hogy ő itt van a lányánál, már tehetetlen, a lánya gondozására szól. És hát az a nagy kérés, hogy látogassam meg. Györgyfalvi negyedben meglátogattam. Meglepetésem, mikor belépek a szobájába, és leültet, látom, hogy ott van az asztalán a Biblia mellett, az állítatos könyv. És mondja, fiam, azért hívtalak, hogy elmondjam neked, szégyellem magam azért, amit 1972-ben mondtam neked, hogy nincs jövője ennek a pályának, és őrültség ez a döntés részedről, hogy pap legyen. Látom, az Isten téged igazolt, és az isteni kegyelem újra utánam nyúl, és most öregkoromban éhes lettem megint az igére. És ezért van itt a Biblia, és ezért hívtalak, hogy imádkozzunk együtt még, mielőtt én meghalok. Meg is tettük, aztán tényleg nem sokkal később, időskorban el is hunyt, de hitben ment el az Úrhoz. Mert rájött ő is, hogy az isteni hívásnak ellenállni nem lehet. És az a mennyei szó, amelyik utolér az embert bármilyen állapotban, az engedelmességre késztet. És ahol ez az engedelmesség megszületik, ott mindig áldás fakad a nyomában. Testvérek, még a záró verssel foglalkozunk nagyon röviden. Nézzük meg, hogy milyen feladatot kap Jeremiás. Különös, amit Isten mond neki. Azt mondja, lásd, Én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és lántálj. Én most egy kicsit más sorrendbe rakom ezt a hat kifejezést, cselekvésre utaló parancsot. Gyomlálj, írts, és utána plántálj. Pusztíts, rombolj, és utána építs. És nézzük meg, hogy ez mindig ebben a sorrendben működik. Nem lehet plantálni egy földbe, csak úgy, ha előzetesen írtottunk, feltörtük a talajt, akár gyomláltunk, hogy megtisztítsuk azt, és előkészítsük azt a plantálást. És íme két kifejezés van a munka nehezebbik részére. Gyomlálj, írts, mert mindig ez a nehezebb. És egy kifejezés a plantálásra, mert az már könnyebb. És ott van az, hogy pusztíts, rombolj, és építs. Pusztítani, rombolni, eltakarítani a régit, a romokat, helyet készíteni az újnak, az új épületnek. Ez a sorrend mindig. És a lelki munkában is. Ugyanez a sorrend. És bizony ezt föl kell vállalni. Sokan talán haragusznak a gyomlálásért, az írtásért, a romboló vagy pusztító szándékért. De nyilván ez mindig a régire, az elavultra, a bűnre vonatkozik lelkértelemben a Biblia tanítása szerint. Gyomlálj, írts. Tudjuk, hogy nem elég csak lekaszálni a nagy kaszt. Úgy még nem lehet beplantálni egy újat. Azt ki kell tövestől húzni, vagy írtani, vagy kapálni. Másként nem lehet plantálni az újat. Mert a bűn is ilyen mélyen gyökerező. És Isten szeretné, hogy megtisztítsa egészen az életünket azért, hogy helyet kapjon az új életnek, a felülről valónak a palántája. Pusztíts, rombolj, takarítsd el a régi romokat, tedd szabaddá a területet az új építésre. Nem könnyű feladat. Tudjátok, Isten ilyen feladattal is megajándékozott, mondjam így, megáldott, hogy életem közel 42 évi szolgálatában templomépítő is lehettem, és tudom azt, hogy ez is csak az Isten nagy-nagy kegyelemnek az ajándéka volt. Mert ha előre elmondta volna nekem is, fiatalon, 17 évesen, vagy elmondta volna, amikor Visába meghívott a presbitérium ide szolgálni, hogy hát templomépítésre kell majd készülni, akkor bizonyára nemet mondtam volna, vonakodtam volna én is, hebegtem volna, mint Jeremiás, uram, túl fiatal vagyok én, képtelen vagyok én erre a nagy feladatra, de lám, Isten úgy fokozatosan belecsalogatja az elhívottait az egyre nagyobb feladatokba, és igazolja, hogy adja az egyre nagyobb erőt hozzá. Azért, hogy az engedelmesség nyomán átéljük azt a csodát, hogy van győzelem. Hogy ott, ahol mersz plantálni, építeni az Úr nevében, ott lesznek gyümölcsök, és lesz új világ. A Krisztus uralma, ami hiszem ebben a gyülekezetben is, sokatok életében kibontakozott, és kibontakozik még ezután is. Mert amit Isten elkezdett, elvégzi. Nyilván emberi eszközök által, és ha ők valamit is az engedelmesség nyomán elvégeznek, nem övék a dicsőség, hanem, ahogy Calvin, a nagy reformátorunk fogalmazta, az ő amúgy rövidre szabott, de hatalmas reformációi munkája végén, hogy soli deo gloria, vagyis egyedül Istené a dicsőség. Amen. Gyertek testvérek, Válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 455-ös ének első versét. A 455-ös ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy te ma is elhívsz embereket a te szolgálatodra. Köszönjük, hogy a te igédet helyezed szívébe, szájába annak, akit különleges feladattal bízol meg. Azért, hogy legyen mit tovább mondani. Az az újjáteremtő szót, ami szívekig ér, ami vigasztal, ami megnyugtat, ami bátorít, ami új reménységet ad. Köszönjük hálaadással, hogy így mered rábízni az örökkévaló isteni szót a törékeny, gyarló emberi szolgákra. És köszönjük, hogy megérinted szívüket, ajkukat, hogy megszenteld, megtisztítsd, azért, hogy alkalmassá tedd az örökkévaló ige továbbítására. Hálásan köszönöm, Istenem, hogy megszólítottál engem is 17 éves koromban, és beállítottál engem is a hivatalos lelki szolgálatba 23 évesen, akárcsak egykor Jeremiást is. Köszönjük neked, hogy te még az ifjakkal is tudsz kezdeni valamit, akkor is, ha kevés a gyakorlatuk, vagy még semmi tapasztalatuk nincs. De ha van engedelmességük, és követik a te hívásodat, akkor te különös gyakorlattal tudod megajándékozni, és olyan áldott tapasztalatokkal, amelyek igazolják azt, hogy te velük vagy. Köszönjük, hogy ígérted Mózesnek is, Jeremiásnak is, Ézsaiásnak is, minden te elhívott szolgádnak egykor és ma azt, hogy vele vagy. És köszönjük, hogy ez elég minden helyzetben. Akkor is, ha néha nem értenek meg. Akkor is, ha hátra tesznek. Akkor is, ha kigúnyolnak. Akkor is, ha netán megbüntetnek. De akkor is vele vagy azzal, akit elhívtál. És köszönjük, hogy soha nem hagyott cserben a tieidet. Áldunk téged azért a szolgálatért, aminek részesei lehetünk mindnyájan, kiki a maga helyé. Köszönjük, hogy úgy akarsz e világ sötét lelki hátterében elhelyezni minket, mint fénylő csillagokat a sötét éjszakai égbolton. Köszönjük, hogy a fényt tőled vehetjük, és sugározhatjuk tovább környezetünkbe. Köszönjük az életajándékát, hűségednek, megtartó szeretetednek számtalan csodáját, a megtartatás kegyelmét. Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, a hirdetések rendjén említem, hogy mai nap folyamán is külön adományt fogadunk el a szeretett szolgálati persejbe a Marosvásárhelyi Lidia gyermek otthon anyagi támogatására. Ez egy keresztény hátterű gyermekotthon, árva gyermekeket gondoznak, nevelnek már 25 éve, és rendszeresen rászorulnak a külön adományainkra is. Megérkezett a Hírek Izraelből és az Éjféli Kiáltás című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket. Most folytassuk együttlétünket, testvérek. A megkezdett 455-ös ének harmadik versét énekeljük. 455-ös ének harmadik verse így kezdődik: Nagy vagy Uram, és mély nagy a szerelmed, fiadban, mit velem éreztetél. Halljuk meg hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük testvérek fennálló énekül a 254 bélyezésének első versét. 254 bélyezésének így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.